Folytassuk a Monitor délután, csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám van előttem. És Labát Ádám, a beszélgető társam, aki geográfus, az ELTE doktorandusza, a kutatási területe a politikai földrajz. Legutóbb, ahogy beszéltük is, Belfast volt a témánk, meg a fal festmények. Derry a falak városa, és ugye azt mondtam, hogy Ádám kutatási területe a politikai földrajz, hát ennél jobb területet, vagy alapanyagot azt gondolom nem lehet találni a kutatásához, az érdeklődési területeihez, vagy területéhez, mint ezt az észak-írországi várost.
Észak-írország és Derry abszolút kiváló alapanyag kutatáshoz, ennek sajnos egy szomorú háttere van, üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően Észak-Írországban ugye egy véres konfliktus határozta meg az elmúlt évtizedeket. Igaz, hogy a legutóbbi évtizedek már a békéről szóltak, de ennek a hatásai mai napig érezhetők, akár a hétköznapokban, akár a városok látképeiben, ami rendkívül izgalmassá teszi egy geográfus számára a kutatásokat.
Hát igen, itt lubickolni lehet, és akkor mondhatjuk, hogy ezt a 800 éves angol ír szembenállást, ahogy mondta, az elmúlt évtizedeknek a béke kísérletét, de induljunk a névtől, ugye? Hát már a név is problémás, hogy ki nevezi a települést vagy a várost, ugye? Amikor, ahogy írják, vagy írtad, ahogy amikor taxival megközelít, nem mindegy, hogy milyen címet mond be az ember, hogy hova megy.
Ez így van. Ugye alapvetően Írország nyelve eredetileg az ír-kelta nyelv lenne, de ugye a gyarmatosítás alatt vették át az angol nyelvet. Ugye a függetlenség után az ír köztársaságban igyekeztek minél többet megtenni, hogy visszahozzák az ír nyelv használatát, ami rendkívül nehéz, hiszen az országnak nagyon-nagyon csekély része beszéli a hétköznapokban. Ugyanakkor például a földrajzi nevek, település nevekben igyekeznek ezt megjelentetni, és ráadásul Derry esete abban is különleges, hogy az angol gyarmatosítás idején a város nevéhez, Derryhez hozzátették London nevét is, így lett London Derry az angol neve. És természetesen ugye nagyon komoly hitbeli viták vannak arról, hogy akkor ezt most Derrynek vagy London Derrynek kell ejteni, és ahogy ugye írtam a cikkbe is, az igazán elszánt ír nacionalisták ugye az ír-kelta nevét használják a településnek, aminek a kiejtésen azért még nekem némi gyakorlást igényel.
És akkor a taxisofőrnek inkább egy másik település nevét kell megadni az ütiret, illetve hogy ne legyen abból baj, ugye, mert nem tudjuk, hogy ki vezeti a taxit, hogy fogadja azt az elnevezést, hogy most éppen innen vagy onnan.
Igen, abszolút. Tehát ugye itt egy olyan szituáció volt, hogy egy temetési menet zárta el az utunkat, rendőri segítséggel irányították a forgalmat, és hát nem olyan régen még ugye az 1998-as nagypénteki egyezmény előtt ugye veszélyes volt például a rendőrnek Derry városra, Derryre Derryként hivatkozni, hiszen a rendőrség kötelékébe szinte csak protestáns unionista hátterű embereket alkalmaztak, ami hát ugye részrehajlásra is adhatott lehetőséget. Ez természetesen ma már nincs így, tehát a nagypénteki egyezménynek ez volt az egyik fontos vívmánya, hogy a közigazgatásba és a rendőrségbe egyenlő számban igyekeznek alkalmazni katolikusokat és protestánsokat, tehát ez valószínűleg ma már nem okozna problémát, de hát ugye a berögződések ezek mai napig megvannak, így hát a sofőrünk, amikor megkérdezte a rendőr, hogy hova megyünk, akkor csak egy köztes települést mondott, hogy biztos, ami biztos.
Abból baj nem lehet. Kétszer is mondta Ádám az 1998-as dátumot, jussunk el idáig, jó? Nézzük meg, hogy a falakat mi okozták, milyen történelmi események okozták a képeket, mi látható most a városfalakon, kerítéseken és szinte mindenhol, és aztán nézzük meg, hogy 1998 óta, nagypénteki egyezmény óta mi történt, és ez a törékeny béke hogy néz ki most?
Amikor akár egy konferencia előadásról van szó, akár egy publikációról, általában azzal szoktam kezdeni, hogy nagyon nehéz 800 év konfliktusát összefoglalni. Nagyon sokszor csak önmagában nézik az észak-írországi konfliktust, de ugye tudni kell, hogy ennek a háttere az tényleg ez a 800 év ír, angol és brit szembenállásnak az egyik fejezete csak. Alapvetően ugye a konfliktust az okozza, hogy 1922-ben a szigetet gyakorlatilag két részre osztották fel, Ugye az ír függetlenségi háborúban nem sikerült teljes sikert kivívniuk az ír felkelőknek. Így az észak-írországi hat megye az az Egyesült Királyság része maradt, ami akkor protestáns többségű terület volt. Ez egyébként a legutóbbi népszámláláskor változott meg. És alapvetően a konfliktus pontosan a határ körül van, hogy az úgy van meghúzva, hogy senki ne legyen vele igazán elégedett, és Észak-Írországban egy olyan jogi környezet jött létre, ahol a katolikus írek számára nem voltak biztosítottak azok az alapvető polgári jogok, ami a protestánsok számára igen. És a polgárjogi mozgalmak pontosan ezért jöttek létre a 60-as években, amikre a brit központi kormányzat nagyon komoly erőszakkal válaszolt, ami elindította az erőszak spirált a szigeten, és az irának és a terrornak adott új teret a polgárjogi mozgalmat helyett. És a falfestmények igazából ezeknek az eseményeknek a tanúi, úgymond. Tehát, hogyha olvassuk őket, akkor ezek a traumák, ezek a tragédiák, mint az elmúlt évtizedekbe rájuk ragadtak, megtörténtek és átéltek, ezeket reprezentálják a falfestmények, keverve ugye a történelmi múlttal és akár az ír mitológiával, és sok más jelkép és szimbólum is megjelenik, akár más távoli országok felkelői szabadságharcosainak a szimbólumokkal szimpátiát, együttérzést, sorsközösséget éreznek például az írek, de ugyanígy megjelenik a brit unionisták oldalán is ugyanez ez az attitűd.
Gondolkoztam, amikor néztem a képeket, meg már múltkor is beszélgettük, úgy mondtam hasonló témáról, hogy persze a történelemre az eseményekre emlékezni kell, és folytonosságot kell ebben teremteni, csak azon gondolkoztam, hogy mennyire sokat, mennyire sokszor, mennyire kell minden falon szembe jöjjön a veszteség, az ellenségeskedés, nem tudom igazából eldönteni, nem is az én tisztem, de az biztos, hogy itt Derryben a képek legalábbis ezt mutatják, nem lehet úgy eltölteni egy napot, vagy egy délutánt, vagy egy órát a városban, hogy ez ne jöjjön szembe. Nagyon-nagyon határozottan érzelmeket, akár indulatokat keltve.
Igen, tehát Észak-Írországnak számos része, Belfastnak ugye rengeteg negyede és Derry városa is ilyen, hogy egyszerűen nem lehet nem szembesülni azzal a történelmi tehertékkel, azzal a traumával, amit a helyiek átmentek nem is olyan régen, hiszen kicsit idősebb hallgatók valószínűleg maguk is emlékeznek, hogy naponta milyen hírek jöhettek.
Robbantásokról, halottakról, erőszakról, igen.
Igen, igen. Ugyanakkor ugye ennek az a fő oka igazából, hogy nem is inkább az, hogy vajon mennyi az egészséges, mennyi a szerencsés az emlékezet. Itt nem is igazából az emlékezetről van szó, hanem arról, hogy maga ez a konfliktus, ez teljes mértékben mai napig nincs lezárva. Tehát ennek a lezáratlansága, a félkész állapota, az, hogy a hétköznapi életet ez mai napig befolyásolja, ez okozza azt, hogy ezek a falfestmények mai napig megmaradnak. Erre nagyon jó példa, hogy ilyet egyébként az ír köztársaságban nem nagyon látni, rengeteg falfestmény van, de az ilyen politikai falfestményeknek a száma az nagyon-nagyon csekély. Ugyanis ugye az ír köztársaságban már egy teljesen független, szuverén állam, és az Észak-Írországban azonban, ha megnézzük például a politikai pártoknak a szerveződését, akkor azt látjuk, hogy nem jobb és baloldali, liberális és konzervatív pártokként szerveződnek, hanem unionista és nacionalista pártokként. Utóbbi időben jelentek meg ugye ilyen középutas pártok, akik ezzel a kétosztatú politikával akarnak szembehelyezkedni, de egyelőre még az látszik, hogy a választók jelentős része ezt a két nagy tömörülést támogatják. Nagyon sokan egyébként úgy hivatkoznak erre a helyzetre, hogy a befejezetlen forradalom. Tehát, hogy nem történt meg az, ami az ír köztársaságban, hogy Észak-Írország is része az Egyesült Írországnak. Ez persze ugye a déli nézőpont, mert hát ugye a véremnek ott a másik oldala, hogy Észak-Írországban nagyszámú protestáns közösség, unionista politikai nézetekkel rendelkező közösség van, akiknek a kötődése az Egyesült Királysághoz az mai napig rettentően erős. Lehet, hogy még időnként megnyilvánulásokban erősebb, mint azok, akik esetleg, mint azoknál, akik Skóciában vagy Angliában vagy Walesben élnek.
Az is egy nagyon izgalmas része a falak városának, vagy fejezete, talán ez a jó kifejezés, ugye, hogy írod, a történelmi városfal két oldalán ma is két külön világ van, csak régen ugye a protestáns katolikus felezés volt, most pedig a szegénység meg a fogyasztást választja el, a szegénységet meg a fogyasztást, vagy a gazdagságot választja el a fal, vagy a falak.
Igen, tehát ugye Deri sajátossága, hogy szinte teljes mértékben megmaradt a történelmi városfal, ugye, hogyha más európai városba sétálunk, akkor ennek nem biztos, hogy sok nyoma lesz, leginkább akár a város szerkezetbe, tehát az ilyen körutas rendezésbe tudjuk felismerni a egykori városfalat. Ez Deriben ma áll teljes mértékben. És igen, tehát hogy a városfalon belül van egy klasszikus belváros, ahol nem jelennek meg azok a politikai üzenetek, ahol üzletek vannak, kávézók, emberek sétálnak az utcán, fogyasztanak, mint ahogy minden központi területen a városokban. A falnak a közvetlen túloldalán már a munkásnegyedekre látunk rá, a várfalról pontosan ezeket a falfestményeket lehet látni, és abszolút a fal mai napig két világot választ el, ugyanakkor azért a belváros hangulatán is érződik ez a bús melankólia, ami alapvetően Derri teljes légkörét, hangulatát áthatja.
Ez egyfajta turista látványosság? Már ez Derri védjegye is? Mert itt más városokat is említesz, és más jövőképet, de itt, mint hogyha már melankólia került szóba, itt akkor ez az, amit megmutatunk, meg akarunk, vagy meg tudunk mutatni. És ez egy csak egy zárójeles kérdés, nem érdemes sok időt vesztegetni, csak eszembe jutottak akár budapesti választási plakátok általában, hogy ezeket a plakátokat békén hagyják. Értem, hogy külön helyen élnek, laknak, szórakoznak, buliznak, de hát nyilván azért van átjárás, hogy egymás falfestményeit nem bántják.
A turizmussal kapcsolatban abszolút azzá vált, tehát a turista látványossága, nagyon sok kritika is fogalmazódik meg ezzel kapcsolatban, tehát van ugye egy ilyen külön fogalom, hogy politikai turizmus, mikor turisták kicsit, még nem a katasztrófa turizmus szintjén van, de hogy kifejezetten azért mennek oda egy adott helyszínre, hogy ott megnézzék, hogy mi is történik, hogy kell értelmezni a hétköznapokban egy adott konfliktust. Ezek a falfestmények turisztikai látványossággá váltak, akarva akaratlanul, az emberek rettentően kíváncsiak rá, de leginkább Belfast az, ahol ennek igazán kiemelt turisztikai szerepe van. És ugye az is a nagy különbség, hogy a konfliktus utáni Észak-Írország igyekezett egy újfajta arculatot keresni önmagának, ami nem a konfliktusról szól, nem a terror évtizedeiről, és megpróbálták ugye ilyen modern szóval mondva újra brandingelni, új márkát rétlehozni Észak-Írországból és Belfastból például, és ugye Belfastnál megpróbálták ugye a turizmust a Titanicra építeni, hogy mint a városnak a leghíresebb terméke, vagy a Trónok harca sorozatra, aminek számos jelenetét forgatták a városba, az ott található stúdióba. És ennek ellenére ugyanúgy az egyik legnépszerűbb, ha nem talán a legnépszerűbb látványosság a politikai falfestmények világa. Derriben azonban sokkal, mivel ugye Derri jóval kisebb város, mint Belfast, kevesebb lehetősége van erre az új arculat kialakításra. Ezért Derri sokkal inkább azt a képet mutatja önmagáról, ami a valóság. Tehát nem látjuk azt a turisztikai marketingnek köszönhető.
Nem játszik rá.
Így van. Tehát, hogy őszintén látjuk azt, ami ott a rögt valóság, ami a hétköznapok. A másik kérdés, hogy ugye hogyan viszonyulnak ehhez, természetesen ugye a rongálás, tehát a jelképeknek a megalkotása, a kihelyezése, az ugyanúgy egy szimbolikus, rituális folyamat, ahogy ezeknek a jelképeknek a megrongálása, elpusztítása. Ugye erre azért nagyon-nagyon vigyáznak, hogy a másik fél ugye ezt ne tudja megtenni. Mi azt tudni kell, hogy rendkívül szegregáltan élnek. Ez az, ami például az egyik öröksége a konfliktusnak mai napig, hogy szegregáltan élnek, közoktatásban sem találkoznak nagyon protestánsok és katolikusok, és így könnyű ezeket a falfestményeket, jelképeket akár pártplakátokat védeni. Ugyanakkor a másik, hogy pontosan tudják azt is, hogy mondjuk egy falfestménynek a megrongálása az egy nagyon súlyos cselekedet, amire fognak válaszlépést kapni adott esetben. Az sokkal gyakoribb, hogy mondjuk ilyen zászlókat, pártplakátokat lopnak el, és akkor inkább van ez a hagyományos megemlékezés, amit a cikkbe is említett, amikor hatalmas mágyákat építenek a Vojnicsaka emlékére, és akkor ilyenkor természetesen ezekbe a rakvagókból tákolt mágiákra felhelyezik ezeket az ellopott jelképeket, hogy ugye az ellenséget, meggyalázhassák ezen keresztül, megszégyeníthessék, hogy a jelképüket ellopták és elpusztították.
Szóval Derry lassan gyógyul, ugye? Ha jól értem a cikk eszenciáját.
Észak-Írország alapvetően lassan gyógyul. Ennek ellenére rendkívül pozitív sikerként lehet elkönyvelni a nagypénteki egyezményt, mert gazdaságilag gyors fejlődés indult, de nagyon mélyről jön fel Észak-Írország. Derry ugye abból a szempontból van nehezebb helyzetben, hogy Észak-Írország nyugati felén található, közvetlenül az ír határnál, és a határ másik oldalán egy élen lakott, az egyik legszegényebb ír megye található, tehát egy periférikus, hátrányos helyzetű fekvésű városról van szó, ahol ugye az egykori ipar is leépült, és a gazdasági fejlengülés rendkívül lassan indul meg. Sokkal lassabban, mint mondjuk Belfastban, ugye, ami az Ír-szigetnek a második legnagyobb városa, nemzetközi térrel rendelkezik, egy frekventált pesgő életi városról van szó. Ez Derry számára ez nem adott. Így Derryben sokkal lassabban gyógyulnak a sebek.
Ádám, nagyon szépen köszönöm. A legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl, Labát Ádámmal, aki geográfus, az ELTE doktorandusza, kutatási területe a politikai földrajz. Nagyon sok mindenről nem volt idő beszélgetni, és nagyon sok képet nem beszéltünk végig, ezeket is érdemes átböngészni, érdemes Derryt megismerni mélyebben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.